Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Az elmúlt két hónapban az egyházakra vonatkozó jogszabály ürügyén a szientológiáról szóltunk. Mai adásunkban a Jehova tanúiról lesz szó. A jehovisták emlegetése általában különféle érzelmeket és az azoknak megfelelő reakciót, értékítéletet váltja ki az emberekből. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy adásunkban nincs helye semmiféle sommás ítélkezésnek. Mi keresztények bűneinkért cserében az örök élet lehetőségét kaptuk Jézustól, így nem ítélhetünk el senkit sem. A hitünk alapját jelentő Biblia, és a hitvallásaink fényében viszont megvizsgálhatjuk bármely más felekezet hitelveit, feltárhatjuk és elemezhetjük a különbségeket. Műsorunk első felében is ez történik, egy 1999. november 14-én elhangzott előadás részleteivel. Szalai András metodista lelkészt halljuk majd, sajnos nem túlságosan jó minőségben, de azért érthetően. Műsorunk második felében pedig Csavai csendesetünk egyik előadásának felhasználásával a hit, a jó cselekedetek és a munka világának összefüggéseit taglaljuk. Kívánom, hogy műsorunkat nyitott szívvel hallgassák.
Amit hát meg kell kérdőjelezni, igen, az első témánál maradatnak, hogy rászorulunk-e egy szervezetre, rászorulunk-e erre az irodalomra. A Biblia szerint az ember igenis nincsen utána az írásban, hogy úgy vannak ezek a dolgok. Ugye az előző imádságban elhangzott, hogy mint a bébeli keresztények, az Atya 17-11. Akik meghallgatták Pált, de aztán naponta kutatták az írásokat, hogy valóban úgy van. És ismerve valamennyire az őrtörögy irodalomat, és rengeteg olyasmit távol benne, ami feltintés, pontatlan idézés, meg látjuk, lesz meg róla szóval szerint Biblia szöveg hamisítás, egy csomó olyan van, aminek ha egy tanú időben utána nézne, és nem csak úgy ott, ahogy a hogy az őrtörögy irodalomban látja, idézve, hanem megnézni a Bibliában, a szöveg összefüggésre figyel, esetleg ha az eredetet is ismerni az első szöveget, akkor egyszerűen nem venné be a gyomra, tehát nem enné meg a most jó kifejezés ezt a tanítást. A másik az, hogy a szervezet a felkent osztálynak is nevezi magát, tehát rajtuk van a különleges keret, az egyszerű hívőkkel ez nincs, az egyszerű jólatlanunk, ez is elmond a Bibliának. A 1 János 2, 26-27, ott azt olvassuk, hogy ugye, az a kenet, amely bennetek van, vagy rajtatok, az megtanít titeket mindenre, nincs szükségetek tanítókra. Ahogy ugye ott János az első levelében ilyen vándor gnosztikus képtanítókról szól, akik egy ilyen tanítói függésbe akarták a keresztényeket hozni. Tehát ilyen értelemben nincs szükség, nincs ilyen totális függőség. Nem lehet ilyen totális függőségben egy Krisztus hívő, egy szervezettől, vagy egy egyéntől, vagy bárkitől. Igenis, Isten szerint is szükség van tanítókra. Péter mondta, Pál mondott ugye nehezen érthető dolgokat. Ugyanakkor ezek a tanítók is ugye írja Jakab, hogy mindnyájunknak súlyosabb ítéletben lesz részünk. Az ő tekintélyük az idő a Biblia, nem a saját tekintélyük. Tehát ebben az értelemben nincs olyan, hogy különböző kenet lenne embereken. Még egy ige, ahol ez még elfordul, 2 Korintus 1.21, ahol Pál mondja a korintusiaknak, aki pedig minket veletek együtt felken, az Úr az. 2 Korintus 1.21. Tehát egyszerűen nem végül is ez a szép választás, de előbb lesz szó. A másik az, hogy egyszerűen elég a Biblia. Az üdvösséghez és a Szent Élethez, 2 Korintus 3, 14-17. Úgy, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. És ugye előtte még előtte vers mondja Timóteusnak Pál, hogy ugye az írásokon meg bölcsét tehetnek téged az üdvösségre. És ha itt még az Ószövetségről szól, és amit már ő maga egy írásnak tekintett az evangélium, és a saját levelére, meg egymás levelére az apostolok így néztek, hogy az írás, szentírás, akkor a Biblia úgymond, az egész Biblia elég a szent élethez és az üdvösséghez. Tehát Jehova tanít, azt hiszem, arra érdemes biztatnunk, hogy olvassák a Bibliát. És itt jön az, hogy még egy dolog, ami ide tartozik, az örtönnek a racionalizmusa, az égsz mindenek fölött. Tehát egy nagyon logikus ez a, próbál nagyon logikus, nagyon észszerű lenni az örtönök teológia, ezt valahol meg kell kérdőjelezni. Ugye, ami nem logikus, akkor az nincs is. Tehát például a Szent Háromságtan. A Szent Háromság ugye nem logikus, akkor az nincs, ez nem lehet benne a Bibliában. És ha mégis ott van, akkor átírjuk a Bibliát, ez az a következő pont. Tehát azon az alkony számára van nem logikus, akkor ezt elutasítja, akkor ez nincs, ez butaság. És akkor inkább valahogy úgy értelmezi, vagy próbálja úgy csalni a dolgokat, vagy mint látjuk, az átéri magát a Bibliát, hogy ez logikus legyen, érthető. Ezt azért érdemes visszautasítani, mert az emberi értelem az a kinyilatkoztatás, való engedelmesség az eszköze. Tehát az észt, az eszemet azért adta az Isten, nem azért, hogy buta legyek és mindent elfogadjam, hanem azért, hogy gondolkozzak vele. Hogy mit mondott Isten nekem, és az alapján engedelmeskedjek neki. Tehát ennek megvan a szerepe, de amikor már az ész a kinyilatkoztatásra áll, fölötte áll, és megítéli azt, amit Isten mondott, ami ott van az írásban, akkor mindenki azt hisz, amit akar. És azt hoz ki az írásban, amit akar. Érdemes megkérdezni, hogy például biztos, hogy érthető, értelmes, logikus mindig az Isten akarata? Az ő gondolatai, azok számukra mindig logikusak? Az ő útjai számukra mindig logikusak? Érthetőek? Ugye? A Biblia az ellenkezőről beszél, azt mondja, és az én útjai nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Ugye? Tessék végiggondolni, hogy Ábrahámnak a fejében mi állhatott, ugye? Áldozt fel az egyszerűt fiadat. De hol logika? Tehát, ha Isten akarata nem mindig felfogható és értelmes és logikus. Sem az ő útja, sem az gondolatok. Szintén felfogható-e, értelmes, logikus-e, belefér a fejünkbe az imának a csodája. Azt, hogy egyszerűen, nem tudom, 300 millió ember imádkozik a világon Istenhez. És egyszer oda tud figyelni mindenkire, és válaszol. Ugye? Ez felfogható, ez tényleg ez így belefér a fejünkbe? Tehát amikor vele beszélgetünk, meg így az ő akaratát követjük? Nem. Felfogható-e Isten lénye? Ugye azt olvassuk Ézsaiás 66-ban, hogy a világ az ő lábának zsámolja. Tehát ő egy világon, ezen a világon kívülálló valaki, és ugyanakkor benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ezt a világot átható valaki, az ő lénye áthatja ezt a világot, és ő hallja a gondolatokat, a szív minden kis rezdülését. Tehát az ő világon kívülisége és a világot átható volt, ez is róla beszél, az ő lénye. Ki tudja ezt elképzelni? Ki tudja ezt fölfogni? Ez értelmes, ez logikus. Akkor ezek után szabad-e azt elfogadni, vagy értelmetlen, logikátlan-e az, amiről majd a Szent Háromságtól lesz még szó, hogy az egyetlen Isten három személyben egyetlen Isten. És hát megint csak a mi logikánkban ugye valaki egy valaki, vagy három valaki, akkor az három külön valaki, akkor három Isten, és ők így látják, tehát ha a Szent Háromságtól három Istenről beszélnek. Erről nem még lesz szó, mert tényleg nem értik a Szent Háromságtól. Nem szabad azt hinni, hogy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. Az Isten, aki belefér a fejünkbe, ez a racionális, jól megmagyarázott, könnyen érthető, dobozba betehető Istenség, az csak így belékezik a fejükben. Az egy bárma. Ez ilyen egyszerű. És itt jön ki a probléma, ugye unitáriusoknak is problémájuk, meg Jehova tanulnak is, de minden politikusok az nincs benne a Bibliában. Unitáriusok a Biblián belül azt mondják, hogy hát szembeállítják az Új és az Új Szövetséget, Jézust és Pált, hát szortíroznak, hogy melyiket fogadják el. Még igény szakasz, meg hogy ki hogy értelmezi, egy szabad elvűség. Jehova tanul viszont kiadtak egy Biblia fordítást, ez a New World Translation, a Új Világ fordítás, magyarul még nincsen. Így csendben hozhatnám, hogy hál' Istennek, tehát hogy ez még nem létezik. Itt a következőről van szó. Van egy füzet, ugye az isteni név, amely mindörökké fennmarad. Hát az ember végigolvassa, akkor nagyon meggyőző, nagyon logikus, minden. Csak a probléma az, hogy egy hipotézis, egy nem bizonyított feltételezésen alapul az egész. Az, hogy az Új Szövetségben 237 helyen beleszólják Jehova nevét. Mert számukra különbség van Jézus, mint Úr, Jézus úrsága és Jehova, mint az Úr Adonáj, ugye, az Új Szövetségben az Úr között. Itt tisztázni kell rögtön, kezdenek az igazán semmivel nincs a Jehova névvel, ez egy teológiai műszó, éberfőnek ugyanilyen mondjuk műszó, mint az Isten meg az Úrból is úrten, hogy összehoznánk, mert ez egy teológiai műszó. A héber nem írt magánhangzókat, csak mással hangzókat. És ez a négy betű, a J-H-V-H, mondjuk így magyarosan, a négy mással hangzó fölé, aztán a középkorban meg alá, beírták az Adonáj, az Úr szó magánhangzóit. Hogy amikor olvassa a zsidó, a rabbi, vagy akárki a szöveget, és éppen Isten négy nevének négy betűjéhez ér, akkor tudja, hogy Adonáj az Úr kell mondani, tehát csak úgy ne vegye a szájra, nem mondja ki Isten nevét. A lényeg az, hogy szerintük, mivel az Ószövetségnek a görög fordítása, a Septuaginta maradtak töredékek, ahol a eredeti héber négy betű ott volt a görög szövegben, ezért azt feltételezik, hogy természetesen az Ószövetségben is így volt. És ennek az igazán semmi nyoma, tehát az a sok ezer szöveg, tanú, töredék, meg másolt, amelyek az Ószövetségeinket összeállítják, egyszerűen semmi nyoma, egy picit fikasznak is töredéknek, egyetlen héber betűnek sem semmi nyoma. A zsidók se érveltek, pedig ott nagy érvelet volna mondjuk a hitviták során, hogy na hát a keresztények kiirtották Jehova nevét a görög Új Szövetségből is. És itt jön a tét, ezért lett összetéveszthető Jézus és az Úr. Tehát ezért hiszük mi szegény keresztények, már bocsánat, az, hogy Jézus és az Úr, tehát az Ószövetségi Úr, ugye, Jahve, vagy Jehova, mindegy, küldött emberre, ez az ő feltevésük, csak mondom, ez egy feltevés, és az igazán sem bizonyíték nincs, ez egésznek a lényeg. Minden esetre ennél többet is csinálnak, aki akár az ógörög szakon eltér, vagy valamelyik teológián új szövetségi görögöt tanul. Egy fél év után körülbelül már tud annyit, hogy észrevegye, hogy ez a fordítás, ami ráadásul egy múlt századi görög szövegen, a Westcott-Hortféle szövegen alakul, amit ma már nem igen tekintenek mérvadónak. Tehát ez az új világ fordítás, ez egyszerűen biblia hamisítás. Ezt így kerekben ezt ki kell mondani. Nagyon jól hangzó, nagyszerű érveket hoznak ebben a füzetben, kell hinned a háromságban, hogy miért kell így fordítani. Egyszerűen az a baj, hogy aki nem szakember, és most nem beszéltek ki szakembernek, de aki nem ismeri legalább a görög nyelvet, és nem csak az, hogy egy szótárba ki tud keresni szót, hanem magát a nyelvet, idiomatikusan, tehát nyelvezetileg. Aki nem ismeri, az tényleg az, hogy oké, nagyszerű, tényleg Jézus nem volt Isten. Most tehát az az iszonyú, hogy nem csak a János egy-egy, és az ige egy Isten volt, vagy isteni volt, gyönyörűen egyszerű, meg ugye általa teremtetett minden más, tehát ilyen beszúrások, a Kolossa 1.15-16-ban, ugye, hogy a görög az, hogy általa teremtetett minden, még beszúrák minden más. Mert ugye úgy gondolják, hogy Jehova Isten megteremtette Mihály arkangyalt, aki az első teremtmény volt, és rajta keresztül teremtett minden mást. Tehát megint egy teológiai alap belenyúl a szövegbe, és hogy ezért meghamisítja a szöveget. És így szépen el van tüntetve minden nyomornak a Szentlélek személy, hogy Jézus Krisztus Isten. Tehát az embernek ez a benyomás, hogy vagy ha nem tudtak eléggé görögül, akkor mi álltak neked, hogy mertek hozzájönni a Biblia fordításhoz. Ha pedig tudtak, akkor ez szándékos csalás, tehát nincs mese. Most én már sokféle ilyen keresztény hátterű, meg nem keresztény hátterű vallásközösséget vizsgálva, már ilyet már láttam. Tehát így, meg én magam is átmentem egy ilyen, tehát én már szinte meg sem meglepődtem, de azért ezzel nem semmi szembenézni, hogy egy hamisított Biblián alapszik a társulatnak nagyon sok tanul. Kezdve a véletlenesztéstől, Jézus Isten voltának tagadásáig, kereszt, vagy kínoszkopon harcban és egyéb érdőket. Erről csak ennyit tudok mondani. Az örtöny társulat ezt írja, hogy a Biblia folytó bizottság tagjai ismeretlenek kívántak maradni, mert nem a maguk dicsőségére törekedtek, hanem a Szentlélek isteni szerzőjének szándékoztak tiszteletet szerezni. Nem véletlen, hogy a Jehova tanúi nem tudnak arról, hogy azok a idézetek, tehát műszövetség görög nyelvtankönyvekből, tehát nyelvtankönyvekből, amik itt a végén vannak, de hogy helyükből kiemelt idézetek, már következő bekezdés, az ellenkezőjét állítjanak, amit ők szeretnének. Nem tudnak arról a tiltakozásról, amit a szakmai, tehát a görög tudósok, meg a hébert tudósok, hébert tudósok, meg a szakmai tiltakozásáról nem tudnak. Van néhány ember, aki azt állítja, tehát a vezetőségben, meg ott tehát Brooklynban, a New Yorkban, a központban, aki azt mondja, hát ő ugye tud görögül, mégis kiadtak egy görög-angol sorközi fordítást, tehát a görög alatt ott a hét, vagy a az angol fordítás, mert az ügyfordítás, fordítás. Az egészen látszik, hogy itt van alapok nem stimmelnek. És az igazság tényleg, hogy azért tudni, hogy kik csinálták ezt a fordítást, az a kb. 5-6 ember, aki a vezetőségnek, ugye a 12-es vezetőségnek a tagja, ez az ő kezüknek a munkája, nagy munka volt, rengeteg fordítást szedtek össze, nagyon sok mindenre hivatkoznak, tehát viszonylag munka, csak ezt sajnos ki kell mondani, hogy ez Biblia hamisítás. Még egy dolgom ide tartozik még, talán ehhez, meg ehhez a két füzethez, ami az alap, a teológiai alapvetésük, az egyik, hogy ez a Jézus és az Úr összekeverhető lett az Új Szövetségben. Most ha a tényekből indulok ki, tehát abból, hogy az Új Szövetséget nem akarta senki meghamisítani, vagy nem hamisították meg, hogy Isten kinyilatkoztatása sikerült, amit mondott, az fönnmaradt. Ugye, és nem 2800 évig itt a nagy sötétségben, a csöbbenben üdvözülni, meg ilyenek, ugye, mert egy pogány szent háromságban kezd hinni. Tehát ha a tényekre alapozok, hogy amit Isten mondott, az fönnmaradt. És az írók nem akartak minket becsapni. Ez a helyzet, hogy ők hittek abban, hogy Jézus az Úr. Nem tettek különbséget. Az Új Szövetségben nincs különbségtétel a között, hogy most az Úr, mint Jehova, vagy az Úr valamilyen értelemben, mint Jézus. Ezek szerint hittek benne. Ha pedig nem hittek volna benne, akkor annyira döbbenetesen félreérthető és félrevezető az Új Szövetség, ami a kezünkben van, hogy akkor az egész ihletességét meg kéne kérdőjelezni, akkor ki kéne dobni. Mert egyszer olvassuk így egy végtében végül, Lukács evangéliumát, vagy a római levelet. A római levelet. Lévi az Úr, tárgyszerűtől kire vonatkozik, és aztán nézzük meg a Róma 10.13-at, hogy aki segítségül hívja az Úr Jehova nevét, az üdvözlő, akkor kiben kell hinnem az üdvözője. Jehova tanúi szerint ugye nem Jézusban, hanem Jehovában, őt kell segítségül hívnom. Tehát ha így végigolvassa az ember, akkor Pál, a képzett írástudó, az nem lehet, hogy ennyire ne törődött volna azzal, hogy ennyire félreérthető. Szóval egyszerűen képtelenség. Tehát nagyon sok kérdést felvet ez a hamisítás teória, és semmi bizonyíték nincs rá. A gyöntésben talán segít Jézus véleménye, aki a Máté 24.35-ben azt mondta, hogy minden emlék, de az én szavaim nem múlnak el. Fönnmaradt, amit ő mondott, fönnmaradt, ami az apostoloknak adatott. Isten kiválasztása sikerült, és ezt kérdőjelezi meg a gyöntésünket. Kibe hisz az ember? Kicsoda az a Jézus Krisztus, akiben Jehova tanúi hisznek, és kicsoda az, akiben nem Jehova tanúi a keresztények hisznek. Mert ugye ők is hisznek Jézus Krisztusban, és mégis miért nem születnek újjá? Ugye Jézus Isten volt a Szent Háromság, ez a téma, és az egészet rögtön azzal kezdeném, hogyha Jézusban nem Isten lett emberre. Ha ott azon a kereszten nem a Fiú Isten halt meg és támadt föl, akkor utána, akkor nem ő megváltva. Tehát itt egyszerűen ez a tét, hogy van üdvösségünk, vagy nincs üdvösségünk. Ha egy ember hal megértünk, vagy egy arkangyal ott a kereszten, akkor nekünk a Biblia egészének tanítás alapján nincs üdvösség, akkor nem lett volna megváltás, nem történt. Következő nagyon egyszerű. Ezt tessék elképzelni, hogy Isten ellen vétkeztünk, ő bocsátott meg nekünk. Hogyha én valaki ellen vétkezem, akkor ő bocsát meg nekem. És nem bomb be egy harmadikat. Vagy számon kér rajtam a vétkemet, és akkor végem, vagy pedig megbocsátja a saját kárára. A saját kontójára vesz önmagának előfétet. És nem egy harmadikat von be az ügyletbe, hogy mondjam, nem egy embert, vagy egy arkangyolt, vagy akárkit, akinek a kontójára fizetteti meg azt a megfizethetetlent, a megváltást. Tehát egyszerűen etikátlanná teszik Istent ezzel a teóriával, hogy ott egy Mihály arkangyol halt meg értünk, és nem, vagyis Isten nem önmagának a saját kárára vett elégtételt a mi bűneinkért. Úgyhogy ő maga ott bűnhődött a kereszten. És itt nem tudok más mondani, csak Pált idézni. Nem, aki a saját vérén váltotta meg az ő egyházát. Abcsel 20-28. A saját vérén. Isten a saját vérén. Ezért mondom, hogy ahogy az őrtől vagy gondolkodik, hogy Ádám elvesztette a tökéletes emberlétet, ehelyett Mihály arkangyal egy tökéletes emberi életet ajánlott fel cseréül, és az embereknek egy tökéletes emberi élet adatik. Ugye ő végülöké boldogan a paradicsomban. Istennek a titka, hogy kicsoda Jézus. Egyrészt ugye angyal vagy arkangyal sosem volt. A zsidókhoz jött levél első fejezetét érdemes végül, az első két fejezetet. Az, hogy pont ezzel hadakozik a zsidókhoz írója, hogy aki eljött a messiás, az mennyivel több, mint ilyen angyal. A másik az, hogy Jézusnak a neve, Jézusnak a lényét teszi világossá. Jéshua, Jahve a megmentés. Isten, tehát Jahve, Jehova, az üdvözítő. Az ő lénye, az ő lényét, az ő neve teszi világossá. És itt csak tényleg keresztények és Jehova tanúi között semmi más nem áll, csak egy szervezet, és egy szervezetnek az állításai, és a Biblia hamisítása, és a hamis proféciái, és egy csomó olyasmi, amit úgy gondolom, hogy tényleg a Bibliából cáfolni lehet. Csak ezt szeretném mondani, hogy tényleg őket szeretni kell, mert tényleg senki nem adott olyan sokat, olyan kevésért nekünk. Senki. És meg kell őket én hívni, hogy tetszik, tényleg az Isten országában. Tényleg ezzel az élő Krisztusnak a szeretetével. Hogy megismerjék a megváltójuknak az igazi arcát. Azt hiszem, erről az egészről csak ezért érdemes beszélni, és csak így érdemes erről az egészről beszélni. És ez milyen nehéz, tudom, bennem is ott mentoltásra, jó, most neki mindenről tudni kell, mert végre itt van, és most elmondhatod neki, és akkor végigvettük az összes hamis proféciát, meg mindent, és akkor én úgy viselkedtem, ahogy láttam, hogy veled néha tanul viselkedtük, szóval az ember csinál hibákat, de valahogy az élő Krisztust kell megtapasztalni. A második nagy téma, ami szintén egy hát rázós témakör, talán már többször találkoztak ezzel a szóval, hogy Armageddon. Ugye Armageddon mikor? Mikor jön el a Jelenések könyvének az a iszonyatos nagy csatája, aminek a végére minden egyes Jehova szervezetén kívülálló, vagy Jehova szervezetével ellentmondó egyén és szervezet és állam és minden megsemmisül. Tehát ez mikor? Az ösztönök társulat, kezdjük az elején, 1874-ben ezt jósolta Russell, a fizikai tényeket nem lehet vitatni, és elegendőek ahhoz, hogy meggyőzzenek minden gondolkodó elmét arról, hogy az idők vége 1799 óta tart. 1874-től kezdve van a végső idők szakaszának utolsó része. 1874-től van az Úr második jelenléte. Tehát nem arról beszélnek, hogy Jézus Krisztus visszajön láthatóan ide a földre, hanem láthatatlan jelen van, ugye ma azt mondják, 1914 óta. Eredetileg azt mondták 1874 óta. Aztán, én nem tudom követni a logikáját, de Russell végül is azon az alapon, hogy Jézus 40 napig kísértetett a pusztába, hozzárakott még 40 évet, tehát 1914, következő dátum, mind őrtörnyökből idézett meg az őrtörnyetársadat kiadványokból, ami ma már nem hozzájött, tehát nem juthatnak hozzájogatlanul, vagy nem is tudnak ezekről. Tehát 1914. Tekintettel a pogányok idejével kapcsolatos nyomós bibliai bizonyítékra, megalapozott igazságnak tekintjük azt, hogy a világ királyságainak legvége és Isten királyságának megalapítása időszámításuk után 1914-ben be lesz fejezve. Vagy ekkor fog meghallgattatni az egyháznak az Úr távozása óta mondott imája, hogy jöjjön el a te királyságod. 1914-ben. És a bölcs és igazságos igazgatás alatt az egész világ telve lesz az Úr dicsőségével, ismerettel és gazdagsággal és békével. És az Isten akarata meg lesz, amit a mennyben, úgy a Földön is. vagy egy másik idézet. Olvasóink azt tudokolják leveleikben, hogy nincsen valami hiba az 1914-es dátumot illetően. Nem látjuk okát annak, hogy megváltoztassuk a számokat. Még ha akarnánk, akkor sem tehetnénk meg. Ezek, úgy hisszük, Isten dátumai, nem a miénk. De tartsuk észben, hogy 1914 vége nem a nyomorúság idejének a kezdete, hanem a vége. Most ilyen volt, ami szerint ma, ahogy ma tanítják őket, 1914-ben kezdődött a nyomorúság, akkoriban kezdődött el, tehát a földrengések, háborúk, égiségek, hogy azóta állítólag megsokszorozott, stb. Tehát annak idején 14 előtt még más mondtak, hogy 14 a nyomorúságnak a vége lesz. Tehát akkor visszajön az Úr, eljön az ő országon, meg ezt az ő akarattal fogom. Aztán, hogy elmúlt 1914, csak az első világháború tört ki, Russell aztán 16-ban meghalt, de a társadalom tovább jósolt, 1918. 1918-ban, amikor Isten az egyházak egészét és egyháztagok millióit elpusztítja, az fog történni, hogy aki megmenekül, Russell pásztor műveihez fog jönni, hogy megértse a kereszténység bukásának jelentőségét. Tehát a kereszténység elsüllyed, megszűnik. 1918-ban, amikor a kereszténység, mint feledésre nőtt Seulra, pokolra, méltó rendszer elsüllyed, Isten a világi kereszténységet, mint szervezett rendszert elvetik és feledésre jött. Ez se történt meg. Aztán 1925. Mindent nem fogom felolvasni, de azért azt hiszem a érdemes sokat. A nagy jubileum időszak 1925-ben fog elkezdődni. Ekkor lesz észrevehető a királyság földi szakasza. Az 1925-ös dátumot még inkább megerősítik az írások, mivel azt a törvény rögzíti, amelyet Isten adott Izraelnek. Ószövetségre nyilatkoztak a fők is. Az 1925-ös évet egyértelműen meghatározzák az írások. A világ történéseinek olyan tejtőpontjára számítunk, amikor az emberek elkezdik felismerni az Úr jelenlétét és királyi hatalmát. Bizakodva számíthatunk, hogy 1925-ben Ábrahám, Izsák és a régi idők hűséges prófétái az emberi tökéletesség állapotban fognak visszatérni. Ez aztán, hogy 1929-ben egy házat építettek, amely végszárnyével lett ismerté, a tulajdonvásárlás és a házépítés célja az volt, hogy kézzel foghatóan bizonyítsa, vannak még emberek, akik teljességgel hisznek Istenben, Jézus Krisztusban és az ő királyságában, akik hiszik, hogy a régi idők hűséges embereit az Úr hamarosan föltámasztja, megint itt lesznek a Földön és átveszik a Föld látható ügyeinek irányítását. Aztán 31-ben egy érdekes történetet. Volt bizonyos mértékű csalódottság Jehova a földi hívei között, ami 1914-es, 18-as és 25-ös éveket illeti, és ez a csalódás eltartott egy ideig. Később a hűségesek felismerték, hogy ezek a dátumok egyértelműen meg voltak határozva az írásokban, és megtanultak felhagyni azzal, hogy a jövőre nézve dátumokat határozzák zanak meg. Hogy előre megmondják, mi fog történni egy bizonyos időben. Ez egyébként tipikus az ötvenőjúdon, mert nem tudom, ez logikus volt-e valakinek. Tehát a hűségesek felismerték, hogy ezek a dátumok meg voltak határozva az írásokban, és megtanultak felhagyni azzal, hogy a jövőre nézve megjósolhassanak. Egészen 1975-ig a következőről van szó. 95-ig tanítottak egy Örök élhetsz a paradicsomban a Földön című könyvből, amelyben ugye a világ vége közel van, ilyenek a jeleni háborúk, meg betegség, meg minden iszonyat, ami körülöttünk van. És a végén itt van egy rajz, amit most kicsi a könyv, meg sokan vagyunk meg messziről, nem látni. Armageddon. Az 1914-ben élő nemzedékből néhányan meg fogják látni a dolgok rendszerének végét, a világ végét, és túlélik azt. 75-ben megint volt egy profécia, megint csak dátumot adtak meg. Nehéz talán a szöveget követően megpróbál felolvasni. A bibliai időrendjén kívül a történészek által meghatározott dátumok megbízhatatlanak. Ezekben a dolgokban a Biblia a legbiztosabb alap. Ez segít nekünk pontosan meghatározni, hogy hol is állunk az idő folyamatában. Ma rendelkezünk a nélkülözhetetlen bizonyítékkal, az összessel. Jelölte károsztatja azokat, akik dátumokat adtak meg, és kismondja az ötven társulat, hogy hamis, vétkesnek tartottak hamis profitálás bűnében. De mi rendelkezünk a nélkülözhetetlen bizonyítékkal, az összessel. Az utolsó napok nagy jelének sok-sok része itt van, és együtt igazolja a bibliai kronológiát. A megbízható kronológia szerint az ember teremtésétől számított 6000 év, tehát az emberiség első 6000 éve, 1975-ben adjuk le, utána a millennium, a 7. évezred, Krisztus 1000 éves királysága. Ezért a keresztényeket várakozás tölti el, amikor felismerik Isten órarendjében az emberi történelem 6000 évének közeli végét. Ennek a rendszernek a vége annyira közel van. Nem ok ez arra, hogy inkább növeljük az aktivitásunkat? Beszámolókat hallani testvérekről, akik eladják házukat és javaikat, és úgy tervezik, hogy a régi rendszer alatt utolsó napjaikat az úttörő, tehát a prédikáló szolgálattal töltik el. Ez bizony kitűnő módja annak, hogy hogyan töltsük el a gonosz világ vége előtti rövid időt. És 75 májusban a Fred Franz, az egyik vezető, ezt csak ennyi hangzik el. Terve vagyunk várakozással, ami a közeli jövőt és a mi nemzedékünket jelenti. Hát semmi, hogy bocsit egyesek eladták a házukat, ugye, mert hogy tudjanak az utcán prédikálni. Semmi. Ez egész valahogy megfoghatatlanná vált, és ami ebben az egészben érdekes, hogy ezekről az évszámokról, tehát 1874, 14, 15, 25, 75, erről a mai tanúk, a mai, akik mostanság tértek, még nem nagyon tudnak.
A Szentírásból tudjuk azt, hogy hit és jó cselekedetek szorosan összetartoznak. Ez több helyen is hangsúlyozza a Biblia, hogy ha egyszer én magamat tényleg hívő embernek vallom, akkor azért annak megvannak a maga következményei a mindennapokban is. A kérdés csak az, hogy mit éltünk jó cselekedetek alatt. Illetve az is kérdés, hogy ha ez így természetes is számunkra, hogy a hitünkből jó cselekedetek kell, hogy fakadjanak, vajon az természetes számunkra, hogy kapcsolódjon akkor össze tényleg az is így az életünkben, hogy hit, illetve hát a magam hivatásában ott az a munkavégzés, hogy most nem tudom, könyvelek, vagy mit csinálok. Tehát, hogy ez a kettő is szorosan kapcsolódjon össze. És kicsit visszatérve, illetve válaszolva a jó cselekedetekről felvetett kérdésre, hogy mik is a jó cselekedetek, én azt tapasztaltam legalábbis, hogy a mi tudatunkban leginkább ez valahogy úgy ülepedett le, hogy a jó cselekedet az valami plusz tett, ráadásul valami olyan plusz cselekedet, amiről én azt gondolhatom, hogy akkor most az a bizonyos glória úgy oda kerül a fejem fölé, mert én most valami nagyon jó dolgot tettem. Hát a Biblia azért nem egészen támasztja ezt alá, hogy a jó cselekedetek azok ilyen külön jó dolgok, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ami a feladatunk, ami a tennivalónk, azt tényleg jól végezzük el. Tehát jó cselekedetekké váljanak. Mindaz, amit a hétköznapokban, a mindennapokban, a munkahelyünkön, vagy otthon végzünk, házi munka, egyebek, hogy azok jó cselekedetek legyenek. Az tehát mindenképpen nagyon hangsúlyozó számunkra a Szentírás, hogy nem lehet elválasztani a kettőt, tehát hogy van egy szent, és van egy profán világ, mert erre hajlamosak vagyunk. De itt a munkával kapcsolatban tovább menően azt is megláthatjuk, hogy igazából számunkra a munka értékét valahol az adja, hogy hívő keresztényként úgy végezhetjük, hogy ez szolgálat az embertársaink felé. És akkor itt tovább lehet vinni ezt a gondolatot, és tovább is viszi a Szentírás, hogy így módon pedig a hétköznapok Isten tiszteletévé válik, illetve kellene, hogy váljon a mi munkavégzésünk. Mert hogy nem egyszerűen azért végezzük a munkánkat, hogy pénzt keressünk vele. Lehet, hogy sokan ezért végzik, főleg akik Isten nem ismerik, meg az Úr Jézus Krisztus nem ismerik, hogy pénzt keressenek, és azon a pénzen megvegyék, ami szükséges, vagy az adott esetben még olyanokat is elérhessenek, ami a szórakozásukat, vagy egyéb ilyen célt szolgál. De mi azt láthatjuk meg az Isten beszédéből, hogy kiemeli ebből a munkát az Isten, hogy csak a pénzért végezzük mi. És azt mondja, hogy azért, mert így is áldássá válhatok a környezetem, a többi ember számára. Azáltal, hogy a magam helyén tisztességesen végzem el a munkát. Mert Isten úgy gondolta el, hogy mindazt, amire nekünk embereknek itt ezen a földön szükségünk van, azt úgy biztosítsa számunkra, hogy mindenki közülünk, emberek közül kap valamilyen feladatot, munkát, és azt elvégzi, és ez által. És itt jön be az, hogy szolgálat. Tehát, hogy a mi munkánk az szolgálat. És így válhatok áldássá a többi ember számára. És akkor így lesz ez Isten tisztelet is, a hétköznapok Isten tisztelete. És itt gondolhatunk magára az Úr Jézus Krisztusra, mindarra, amit az evangéliumokból megtudunk, hogy Jézus Krisztus nagyon is az emberek, tehát az embereket a maguk munkavégzése közben, a hétköznapi életükben kereste meg, és szólította meg. Ez pedig azt jelenti számunkra, hogy ugye Jézus Krisztus által maga Isten jött ide közénk, de Isten a mi hétköznapi világunkba lépett be, és jött be. És így tehát erre is rácsodálkozva, hogy Jézus Krisztus tényleg ott a halászháló mellől hívta el mondjuk a tanítványokat, vagy a vámszedő asztal előtt megállt. Tehát, hogy mindig hétköznapi szituációkban kereste az embereket. És hogyha ezt is a szemünk előtt tartjuk, akkor ez is kiemelhet bennünket abból a fajta gondolkozásmódból és hozzáállásból, ami úgy általában a világra jellemző, hogy Isten másképpen tekint a mi mindennapi munkánkra is. És hogy tényleg Isten tiszteletté válhat az, és váljon is a hétköznapok Isten tiszteletévé. Érdemes ilyen szempontból végig gondolni mindazt, amit olvastunk most Rút könyve második fejezetéből. Amikor ott vannak kinn a mezőn, amikor éppen az aratás folyik, hogy hogyan is viszonyultak például egymáshoz munkaadó, gazda a beosztottak, úgymond, akik ott dolgoztak kinn a mezőn, de ezeket én a csoportos beszélgetésre hagynám. Még egy gondolat sort szeretnék elmondani, hiszen a mai napunk témája, ahogyan mondtam is, az, hogy hídépítés a templomból kifelé a világ felé. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk azzal, ami elhangzott eddig a munkánkkal kapcsolatban. De azért ehhez, és ez talán inkább már elméleti rész hozzá, fontos még azt is látnunk, hogy mi is a keresztény életnek a ritmusa igazából. Az evangéliumokra és magára, Jézus Krisztus személyére szeretném most megint a figyelmünket terelni. Jézus Krisztus magához hívott embereket, és elküldött. Tehát magához hívott, és utána elküldött, kiküldött embereket. És ez a keresztény életnek a ritmusa ma is, nem csak akkor, amikor testben itt járt Jézus a földön. Tudjuk azt, hogy magához hívta a 12 tanítványt. De nem azért hívta magához, hogy gyertek, kedveseim, aztán mi itt jól el leszünk egymással, olyan jókat tudunk beszélgetni, egy húron pendülünk, nem egészen pendültek egyébként egy húron, de szóval, hogy mi majd itt olyan jól érezzük magunkat. Azért hívta el a 12 tanítványt, azért hívta magához, hogy szívják magukba mindazt, amit Jézus elmondott, meg a szemükkel is, tehát amiket láttak, amiket cselekedett Jézus, hogy tanuljanak, és utána menjenek vissza a világba, és hirdessék, és továbbadják mindezt. És így kapcsolódik össze igazából a kettő, illetve itt látjuk annak a jelentőségét, hogy Isten tiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon részt vegyünk. Mert az is az a hely, ahol az Úr Jézus Krisztus készít bennünket, ahol tanít bennünket, ahol alkalmassá akar tenni arra, hogy aztán a világban helyt állhassunk. Lehetne azt is mondani, hogy tulajdonképpen a templomok valami olyan szerepet töltenek be a keresztények életében, mint a közlekedők számára, legalábbis az autóval, vagy ehhez hasonló járművekkel közlekedők számára a benzinkutak. Vagyis a gyülekezeti alkalmak, a templom, az olyan hely, ahova azért megyünk, hogy tankoljunk, vagyis, hogy feltöltődjünk, hogy magunkba szívjuk az Isten igéjét, meg mindent, amit az Isten ott elkészít és adni akar számunkra, hogy utána, visszamenve a világba, tényleg az ő küldötteként tudjuk végezni a mi munkánkat. Például az istentisztelet végén az áldás is valahol erről beszél. Arról, hogy amikor kilépünk istentisztelet után, ugye akkor visszamegyünk a világba, akkor derül ki igazából az, hogy amit az istentiszteleten magunkba szívtunk, az mire is elég, illetve hogy tudjuk azt kamatoztatni. Tehát ennek a próbája kint a világban megy végbe. És az áldás az valahol éppen ezt támasztja alá, illetve erősíti meg, azt a célt szolgálja, hogy ebben a bizonyos próbában meg tudjunk állni ott kint a világban. Tehát az Isten megáld bennünket, ígéri az ő jelenlétét, erejét, hogy kint a világban helyt tudjunk állni ezen a bizonyos próbán. És itt láthatjuk azt igazából, hogy valóban mennyire fontos, hogy legyenek csendes perceink, magányos csendes perceink is, amikor az Isten igéjét olvassuk, amikor imádkozunk, amikor ráhangolódhatunk az ő akaratára, de hogy mennyire fontos, hogy tényleg gyülekezeti alkalmakon és Isten tiszteleten is ott legyünk. És aztán át tudjuk adni mindazt, amit kapunk. Mert hogy igazából a gyülekezet és az egyház az a világért van. Ezt megint nagyon szeretném a minnyájunknak a szívébe vésni, hogy az egyház, a gyülekezet a világért van. És mi magunk, itt mindenki, aki itt van, igazából azért vagyunk, illetve az Isten úgy akar hozzánk szólni, hogy aztán kint a világban tudjunk munkálkodni az ott lévő emberekért. Tehát értük vagyunk igazából. Ki akar mozdítani az Isten bennünket abból, ami megkísért bennünket, azért valljuk be újra és újra, hogy milyen jó, ha sikerül, ha nem is az egész gyülekezetben, a nagy gyülekezetben, de kisebb körökben egy jó kis közösséget kialakítani, és akkor mi ott jól megvagyunk, úgymond egyfajta lelki élvezet, vagy élvezkedés, csúnya szó, amit folytatunk, és aztán elfelejtjük azt, hogy de hát ott kint a világban, ott van, csomó, egy sok-sok-sok ember, aki elveszítette a reményét, aki kétségbe esett, aki nem látja az élete értelmét, célját, aki nem tud magával mit kezdeni, aki sok-sok teherrel, bajjal küszködik, fásult, sivár, és ki fog segíteni nekik? Ki fogja nekik elmondani az evangéliumot? Ki fog nekik Jézus Krisztusról beszélni? Arról, aki egyedül segíteni tud nekik is, mint ahogy rajtunk is ő segít. Mert bennünket is, hogyha kézbe vesszük a Bibliát, vagy ha elmegyünk Isten tiszteletre, gyülekezeti alkalomra, akkor megvigasztal, ha arra szorulunk, tanácsot ad, ha arra van szükségünk, erőt ad, meggyógyít lelki értelemben, megbocsátja a bűneinket, amikor kérjük azt, de mindezt is teszi azért, hogy aztán felszabadultan, tiszta lelkiismerettel tudjak odafordulni az embertársaimhoz, és tudjam megvigasztalni őket, és tudjam megsimogatni, és tudjak néhány jó szót szólni hozzájuk, hogy képessé válhassak erre, hogy igazán az Isten szeretetét és áldását továbbadhassam. Olyan jó lenne, hogyha ebben tudnánk előre lépni, most itt ezen a héten is. Illetve most úgy töltekezni föl, hogy aztán majd, ha hazamegyünk, akkor tényleg az Isten így tudjon bennünket használni. Legyen ez így a kegyelméből. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy bármikor hozzád mehetünk. Köszönjük, hogy éppen erre bátorítottál most is bennünket. Hogy rámutattál arra, hogy ez a keresztény élet ritmusa. Menni hozzád, és aztán pedig a világba. A világból megint vissza hozzád, és utána ki a világba. Köszönjük neked, hogy így alkalmassá válhatunk az emberekért végzett szolgálatra. Arra, amiről mi azt gondoljuk, és sokszor ez valóban így is van, hogy nem vagyok rá képes, nem vagyok alkalmas, hogy nekem is annyi terhem van. Én is roskadozom a terhek alatt, én is talán éppen vigasztalásra, vagy néhány jó szóra vágyom, én is megértésre vágyom. Akkor hogy lépjek én oda ahhoz, aki talán még nagyobb bajban van? Bocsáss meg, hogy ilyenkor elfeledkezünk arról, hogy te, nekünk itt vagy te, és mi mehetünk hozzád, hogy megsimogass, hogy bátoríts, hogy megvigasztalj bennünket, hogy átéljük azt, hogy nem vagyunk egyedül a terheinkkel. És aztán így az előtted való csendesség után már megerősödve léphetünk ki. És akkor rá tudunk mosolyogni a másikra, és lesz mondani valunk, amit mondjunk neki, amivel bátorítást adjunk neki. Úgy kérünk téged, segíts nekünk ebben. Segítsd egyáltalán elhinni azt, hogy ez így működik, veled együtt működik. Hogy merjünk tényleg ezzel a hittel kilépni a világba. Merjük elhinni azt, hogy a te igéd, az evangélium, az élő és ható. Hogy ne azt gondoljuk, hogy csak én az ember vagyok ott, és most nekem kell valami nagy bölcsességet mondani a másiknak. Hanem higgyük, hogy ott vagy velünk, és te meg tudod adni a szükséges bölcsességet. Te nyitod szóra az ajkunkat. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a mindennapi munkavégzéseinket, majd amikor újra vissza kell állni a munkába is, hogy úgy tudjuk végezni azt, hogy ne felejtsük el, hogy te vagy a legfőbb munkaadónk. Ne felejtsük el azt, hogy a mi munkavégzésünk is szolgálat, és hogy így a hétköznapok Isten tiszteletévé válhat. És imádkozunk azért, hogy hadd váljon is azzá. Kérünk téged, hogy áld meg a csoportos beszélgetéseket, és amikor tovább gondolkozunk ezekről, áld meg egész napunkat. Légy a mi őriző pásztorunk majd délután is, amikor útra kelünk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk téged. Amen. Áldott beszélgetéseket kívánok minden csoportnak. És akkor énekeljünk. A gyülekezeti énekeskönyvből tessenek mondani egy ismertet, amit tudunk kívülről is. 42-es?
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség a viszonthallásra!